Szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akikkel még nem találkoztam a mai nap folyamán személyesen. Nyissuk meg Bibliánkat, és lapozzunk fel egy igét. Prédikátor könyvét lapozzuk most fel, és Prédikátor könyve 7. fejezetéből olvassuk a 29. verset. Tehát Prédikátor könyve 29. versét olvassuk mai közös gondolkodásunk alapjaként. Így hangzik itt az ige. Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Egy rövid, nagyon tömör kijelentés. Isten teremtette az embert igaznak. Az itt szereplő szó más rokonértelmű szavakkal is leírható. Egészen pontosan több szóval tudjuk visszaadni a tartalmát, értelmét. Őszinte, egyenes, becsületes. Ezek adják vissza ennek a szónak a tartalmát. Tehát Isten az embert igaznak, őszintének, egyenesnek, becsületesnek teremtette. Az ige azonban így folytatódik, ők pedig kerestek sok kigondolást, vagy más szóval okoskodást, ez is behelyettesíthető itt. Vajon miről is van szó? Mit is jelent ez? Miféle kigondolásról, okoskodásról van szó? Mi mindent rejt magában ez a kijelentés? Hogyha elgondolkodunk rajta, akkor a Bibliánk legelejéhez kell lapozni, hogyha az első ilyen esettel azon gondolkodunk, hogy mikor is találkozunk az első ilyen esettel az emberi világban. Amikor Isten megteremtette az embert őszintének, egyenesnek, becsületesnek, igaznak, és mikor még minden íme igen jó volt, ahogy olvassuk a jellemzést, az ember maga is, meg az egész körülötte levő teremtett világ is, amikor még egy minden boldog és szabad volt abban a boldog és szabad egykori világban. Isten egyetlen dologra mondta azt, hogy ne tedd, ez volt az ember hűségének a próbája. Tulajdonképpen, hogy mi, az teljességgel mindegy. Az ember hűségének a próbája volt. Isten felkészítette, megindokolta, feltárta az esetleges következményeket is. Azt mondhatjuk, hogy mindent megtett, amit csak lehet, amivel megkönnyíti az ember hűségét, hogy nehogy áthágja ezt. És az ember hogyan okoskodott magában? Azt mondja, hogy jó az a fa eledelre. Most az előzményeket félretehetjük, mert lehetett volna másként reagálni. Tehát egyáltalán szóba állni azzal a gondolattal, hogy de hát ehető. Jó az a fa eledelre, vagyis semmi látható jele nincs, ami indokolná ezt a tiltást. Kedves a szemnek, vagyis vonzó, szép, na ez megint csak a kísértések egy külön kategóriája, kívánatos a bölcsességért, vagyis még egyéb előnye is van. Tehát mind ezekkel szóba állt, ezekkel a gondolatokkal az ember, mielőtt azt a döntő lépést megtette volna, hogy vett a fáról, és áthágta Isten tiltását. Tehát ezek alapján mit mondhatunk, hogy mik a mindenkori kigondolások, okoskodások jellemzői? Lényege, hogy felülbírálni, valamilyen kibúvót keresve az isteni tiltást, áthágni Isten tiltását, ráadásul meg is indokolni, valamilyen módon, mint egy indokoltá tenni. Hát ez semmi emberi oka nincs. Hát ez ehető, és így tovább. És hova tűnt az ember őszintesége, egyenessége, becsületessége rögtön? Ezt is látjuk, azonnali volt a következmény. Azonnali. Tehát a legelső következmény volt ugye, hogy rögtön jelentkezett a szégyenérzet, rejtőzködni, bujkálni kezdett, majd vádaskodni, áthárítva a felelősséget. Szóval azonnali volt a romlás, a következmény azonnali volt. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberben azonban azonnal egyfajta torzulás jelent meg máig hatóan. mondhatjuk, hogy máig hatóan. És innentől kezdve az egyes ember is, és maga az egész emberiség letért az egyenes útról. Hatalmas kerülő utat kell megtennünk azért, és ahhoz, hogy Isten eredeti terve végül azokban, akik ezt az utat választják, azokban teljesüljön. Odáig jutott az ember ezen az úton, ebben a megromlás útján, az igaznak, egyenesnek, őszintének, becsületesnek teremtett ember odáig jutott, hogy ez a jellemzés olvasható róla az igében, hogy csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerhetné az, csalárd. Minden fejbeteg, minden szív erőtlen. Ilyen jellemzés. Ilyen szintű a torzulásunk, a romlásunk. Ha elgondolkodunk az emberiség történelmén ugyanúgy, mint az emberek, egyes emberek történetén, élettörténetén, akár a Bibliában, akár mai élő emberek, akiket ismerünk, akkor nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy Isten nélkül legalábbis nagyon sokszor az emberi tettek mozgató, rugója, indítéka, az nem az, hogy mi a helyes, mi az igaz, azt kutatom, és akkor azt szerint cselekszem, hanem mi az érdekem, mit diktál az önérdek. Ez vált az emberi tettek, Isten nélküli tettek mozgató rugójává. Tényleg igaz az a megállapítás, amit bizonyára majdnem mindannyian vagy mindannyian ismerünk, hogy az emberi agy olyan ravaszul dolgozik, hogy még csak be sem fogadja azt az információt, ami érdekeivel ellentétes. Hozzáteszem zárójelben, hogy vélt érdekeivel. Mert a valódi érdekünk az mindig az lenne, hogy azt kövessük elsősorban. Tehát az ember végsősoron önmagát is becsapja ezekkel a dolgokkal. Ami nem áll érdekében az embernek, nem előnyös, nem tűnik előnyösnek a számára, anyagi, presztízs kérdések, sok minden belejátszik ebbe, azokat a szempontokat hajlamos az ember figyelmen kívül hagyni. Nem vesz tudomást róla, nem olyan súlya esik alatba. Milyen érdekes egyébként, hogy nyelvünkben olyan nagyon sok kifejezés van arra, olyan árnyaltan lehet ezt megfogalmazni, meghatározni, arra, ami nem egyenes, nem őszinte, olyan nagyon sok szinonimája van ennek. Szinte vége hossza nincsen. Ügyeskedő, fondorlatos, agyafurt, furfangos, és milyen érdekes, hogy ezek némelyike azért úgy a gyerekkori népmesékből úgy vissza-vissza köszön, vagyis hogy már gyermekkorunkban magunkba szívjuk azt, hogy ez csak olyan mosolyogtató kis huncutság, többet észel, mint erővel, túljárt az eszén, és hasonlók, ugye? Pedig a Biblia nem ezt állítja elénk. És milyen könnyű ezt egészen kis gyerekkorban már valahogy magunkban szívni ezt a hozzáállást, hogy maximum csak mosolygás, vagy egy elismerő csettintés, hogy jól elintézte. De hát ezekről a Biblia nem így. Csalárdság, ravasság, rafináltság, ezek erősebb kifejezések, csúsztatás. Mondhatjuk a sort még hosszan, nem ez a célom, hogy ezt most egy nagyon-nagyon hosszú listát felsoroljak, csak ezek mind ismerős fogalmak. Ugyanarról van szó, más szintű, más jellegű egy kicsit, de tulajdonképpen egytőről fakad az összes. Azt mutatják, hogy nem csak olyan szemen szedett hazugság van, nem csak olyan, hogy valaki letagadja a napot az égről, hanem ennek sokkal, mert ugye ez könnyű leleplezni is, hanem ennek vannak sokkal árnyaltabb megnyilvánulási formái is, és hogy átjárja a világunkat ez. Egy ilyen világban élünk, amikor ez egy megszokott, ez a métejező befolyás, ez megszokottá válik. Szinte gyerekkorunktól kezdve ebben élünk, sok minden fel sem tűnik éppen ezért. Ez a sok kifejezés is azt mutatja, hogy ez egy nagyon jól ismert dolog mindannyiunk számára is, hogy nem kell ezt olyan nagyon körülírni és magyarázni. Mert milyen érdekes, ugye, hogy az olló hasonlatára gondolunk, hogy ugye egy pontból indul ki, és először csak egy milliméter távolság van. Ezt is lehetne mondani az igazhoz, egyeneshez, őszinteséghez képest. És utána pedig ugye hol találkoznak az olló szárai. Tehát elég egy parányi eltérés, és aztán negatív folyamatokat indít el, ki tudja, hogy hol lesz a vége. Lehet sokféle módon valótlant állítani, nem csak szavakkal, hanem lehet más módon is valótlan tartalmakat közvetíteni. A reklámok világában azt hiszem, hogy ez már megint csak gyerekkortól kezdve hát ismerős. Belenőttünk, ismerjük, nem kell magyarázni. Itt érthetjük meg talán valamelyest, nem csak azért, mert kívánságokat kelt fel, hogy valóban, mert hogyha súlyosabb, komolyabb negatívumokkal összevetjük a bizonyos filmeket, meg a reklámokat, akkor majdnem föltehetné valaki a kérdést, hogy hát miért is 12 éven felülieknek való csak egy ártatlan reklám. Igen, hát nem ölnek benne, és így tovább, nem sorolom a dolgokat, de manipulálnak. Nem ezért, más okok vannak, de én azt mondom, hogy ezért jó kerülni, mert megszokottá teszi az ember számára azt, hogy hát igen, manipulálnak, ezt már az ember szinte észre sem veszi egy idő után. Tehát nem csak szavakkal lehet valótlan tartalmakat közvetíteni, lehet egy gesztussal is, olyan hangsúllyal, ami nem felel meg a beszédünk tartalmára, lehet valami kívánságot, vágyat fölébreszteni a másikban, hogy nincs is tudatában tulajdonképpen. És nem könnyű ezeket tetten érni, hogyha valaki egészen kis gyerekkorától már ebben a közegben élve ezekhez hozzászokott. Sok esetben, ahogy az ige is mondja, hogyha ez a hétköznapi életben történik, és nem a reklámok világában, akkor bizony azok az előnyök, amikre az ember ilyen módon tesz szert, a másikat manipulálva, ezek igazából nem előnyök, hanem félelmetes veszteségek. Ahogy mondja az ige is, hogy mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a maga lelkében kárt vall. Hogyha ott belül valami romlás indul el, akkor van-e bármi, ami ezt értékében ellensúlyozhatná? Magában hordozza a választ a kérdés. És hogy mi minden tartozik a hétköznapokban ebbe a kategóriába, sokkal árnyaltabb, mint azt gondolnánk. Sokkal. Nem csak a durva, nyers és feketén-fehéren elénk táruló dolgokról van szó. Csak egy nagyon-nagyon általános, átlagos példát említek, hogy például véletlennek elnézést, volt egy 2 hetes hangszálgyulladásom, még időnként egy kicsit úgy visszatér. Csak az utózöngék, reméljük. Tehát, hogy véletlennek tüntetni fel valakinek a szándékos elkerülését. Olyan nagyon hétköznapi, olyan szinte jelentéktelen a súlyosabb dolgokhoz képest. Ugye milyen apróság? Nem rendezett a viszony, kínos volna a találkozás, és hát látszólag nem vettem észre. Ugye? De Isten tudja a hátteret, az indítékot. Istent nem lehet megtéveszteni. Vagy összefüggéseiből kiragadva idézni valamit, ami így már más értelmet nyer. És nem csak a Bibliáról van szó, mert tudjuk jó, hogy jó néhány tévtanítás így terjedt el, így vált általánossá, hogy összefüggéseiből kiragadva félre vitte a gondolatot. És hát hogyha ezt csak tényleg zárójelben jegyzem meg, és nem a kedélyesség kedvéért, csak hogy még markánsabban szemléltesse az ember, hogy miről is van szó, hogy ha összefüggéseiből kiragadjuk a kijelentéseket, akkor a Bibliából lehet azt bizonyítani, hogy nincs Isten. Mert megvan írva, hogy nincs Isten, mondja a balgatag az ő szívében. Kicsit erős, amit most mondtam, és nem is szeretnék így ezen a vonalon tovább menni, de ugye értjük, hogy mennyire veszélyes ez a hozzáállás. Megtörténhet ez a Biblia értelmezéstől kezdve a hétköznapi életünk rengeteg területén, ha nem vigyázunk. És tényleg József Attilával szólva, mennyire igaz ez a felhívás, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. Tehát egy kis elhajlás, negatív beállítás, sugalmazás, és mind-mind az egyenes úttól való eltérésről van szó. Túlzó beszéd, kiszínezés, kozmetikázás, szépítés, torzítás, ez mind-mind. És mennyire megjelenik ez a hétköznapi beszédünkben, még akkor is, amikor valaki csak elmond egy történetet, hogy jobban szórakoztassa a hallgatóságot, ugye még ott is megjelenik, és teljesen ártatlan szándékkal, semmi rossz félrevezető szándék nincs az emberben, de hogy egy kicsit jobban szórakoztassa a hallgatóságot. Igen, érzékeny a határ. Én nem mondom azt, hogy legyünk nagyon savanyúak, de érzékeny ez a határ, hogy hol ivódik belénk annyira, hogy ez már esetleg másban is kiütközik, és hol csaphat át egy olyan irányba, ami már nem jó. Tehát, hogy egyáltalán mennyire vagyunk érzékenyek erre, hogy ezt észrevesszük. Vagy pedig annyira átitatódtunk vele mi magunk is, hogy már nem tűnik föl, nem is reagálunk, és nem is vesszük észre. Milyen érdekes, hogy még bőbeszédűséggel is lehet ebbe a hibába esni. Nem tudom, ismerjük ezt a megfogalmazás kijelentést. Többféle változatban hallottam, az egyik így hangzik, hogy aki 28 szóban mondja el azt, amit 10 szóban is megtehetne, az egyéb aljasságokra is képes. Hát kicsit azért úgy mosolyogtatóan túlzónak érezzük, első hallásra talán annak tűnik, de ha igazán belegondolunk, akkor már nem az. Mert ha valaki nem azért mondja el 28-ban a 10 helyett, mert nehezen tud fogalmazni, keresi a szavakat, amiről nem tehet, egyéni adottság kérdése. Hanem ugye így hangzik ebben a mondásban, hogy 10 szóban is megtehetné, de mégis 28-ban mondja el, a képesség tehát megvan, akkor itt már lappang valami a háttérben. Akkor itt már valami van. Talán esetleg nem a gondolatai kifejezésére használja a szavakat elsősorban, hanem a gondolatai elrejtésére. Mint ahogy erre is lehet. Döbbenetes, ugye, hogy ami Istentől egy hatalmas, nem is lehet elmondani, hogy mekkora adomány a beszéd képessége. És azt, hogy mi mindenre föl lehet használni, és épp az ellenkezőjére is. A valódi gondolataink elrejtésére, elfedésére, hogyha az egy olyan hosszú mondatban van, hogy már nem lehet kihámozni az értelmét. Vagy valamilyen szerepben tetszeleg az ember, vagy taktikázik, időnyerés, sok csúnya dolgot lehet itt sajnos gondolni és felfedezni. És azért veszélyes ez, és azért igaz a mondásnak a második fele, amit olyan nagyon túlzónak érzünk, hogy az ember egyéb aljasságokra is képes, azért mégis igaz, mert minden dolog kicsiből indul ki. A rossz is és a jó is. Kicsiből nő ki először. És aki ezt megteszi kis dologban, azzal annak elindul a lelkében egy folyamat. Egy folyamat, amit nem biztos, hogy tud aztán kontrollálni, és tud megállítani, és visszafordulni. Mert ugye tudjuk, hogy sokkal könnyebb egy lejtőn megállni, álló helyzetben maradni, mint ha már a lejtőn elindultunk, és lendületben vagyunk, és akkor lefékezni magunkat, és megállni. Ez egy nagyon, nagyon kézenfekvő és általános példa. Mert a gravitáció is hat ránk. De ez is igaz átvitt lelki értelemben is. A mi lelki gravitációnk, ami sajnos a bűneset óta a rossz felé húz, az is besegít. Hogy ne legyen könnyű megállni, ha már elindultunk a lejtőn. Ellen White-tól idézek egy rövid pár sort a Proféták és királyok című könyv 403. oldaláról. Ha bármilyen vonatkozásban ki akarjuk használni mások tudatlanságát, ugye most a reklámok is benne vannak ebben, és sok minden más hétköznapi dolog, kihasználni mások tudatlanságát, gyengeségét, vagy szerencsétlenségét, ezt a kísérletünket csalásként jegyzik fel a mennyei könyvekben. Most jön a fontos mondat. az egyenességtől való legkisebb elhajlás ledönti a korlátokat, és felkészíti az ember szívét még nagyobb jogtalanságok elkövetésére. Amire utaltam az előbb, hogy minden először kicsiből nő ki. Amilyen mértékben jut előnyhöz az ember más rovására, ugyanolyan mértékben csökken lelki érzékenysége Isten lelke befolyása iránt. Az ilyen áron szerzett nyereség félelmetes veszteséget jelent. Tehát két dolgot emelnék ki. Az egyenességtől való legkisebb elhajlás ledönti a korlátokat, és felkészíti az ember szívét még nagyobb egyenességtől való eltérésekre. És a másik, hogy az óriási veszély, ahol itt felkiáltott jelet kéne tennünk, hogy gondolatban, hogy mi az óriási veszély, hogy csökken az ember a saját lelki érzékenysége. Igazából másnak is kárt okoz, de leginkább magának. Mert csökken a lelki érzékenysége Isten lelke befolyása iránt. Ez az igazi nagy veszély. Ki az, aki az embert megállíthatja, jóra befolyásolhatja, és így tovább? Egyedül Isten szent lelke. Mi egymást nem tudjuk. Csak amennyiben Isten lelke késztetésére, nagyon odafigyelve, nagyon élő kapcsolatban, pont úgy szólunk. Ó, de sokszor nem így sikerül, a legjobb szándék ellenére is. Aki igazán utat talál az emberi szívhez, az a Szentlélek. Egyedül Isten. És pont ez a drámai, döbbenetes dolog, hogy az ember lelki hallása, hogy meghallod mögötted az út, a szót, hogy ez az út, ezen járjatok, ez a belső lelki hallás gyengül akkor, hogyha az ember a legkisebb mértékben is elhajlást követel az egyenes úttól. Nem is szeretnék a reklámokra sem többet már kitérni. Ugye a reklám pszichológia is egy szakma. Tulajdonképpen azt tanítják, hogy hogyan lehet megvezetni másokat. Most egy kicsit azért erőteljesen fogalmaztam, de erről van szó. Kedvet ébreszteni, hogy erőszak nélkül ő maga akarja megvenni. Úgy érezze, hogy neki az érdeke, hogy azt megvegye, megszerezze, elmenjen, elutazzon, és így tovább. Neki az kell. Felébreszt olyan hiányérzetet, ami addig nem volt. Bemutat valamit, amit amíg az ember nem látott, nem is érezte a hiányát. Onnantól kezdve fölébred és motoszkálni fog, és nem hagyja nyugodni. Rettenetes dolog ez, mert az emberi jóhiszeműséget és nyílt szívű befogadókészséget használja fel. Példabeszédek könyvében van egy ige a 6. fejezetben, mindjárt olvasom egy pillanat, ahol tulajdonképpen erről van szó, csak itt nagyon látványosan tárja elénk. A 6. fejezet 12. versétől, 12-13, hamis férfiú, ki álnok szájjal jártak, ahol ezt tanítják tulajdonképpen. Ki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, ujjaival jelt ád. Álnokság van az ő szívében, gonosz forral, minden időben háborúságot indít. Ez a döbbenetes, a közepére figyeltem elsősorban, hogy ez az álnokság, az indítékok tisztaságának a hiánya. És hogy mi mindenféleképpen lehet jelzést adni? Hát itt hunyorgatást és egyéb jelzéseket mond. Mi már jól tudjuk, hogy például a bizonyos filmkockák bevágása filmnézés közben, ami le sem esik, nem is tudatosul, de már így is lehet tartalmakat közvetíteni, ami ott marad tulajdonképpen kitörölhetetlenül. Egyszer emlékszem, hogy sok-sok-sok évvel ezelőtt Reményi Attila tartott egy előadást Zugligetben a zenéről, a megfelelő zenéről, és ott hangzott el az, hogyha egy romlott ételt eszünk, és utólag derül ki, hogy az ártalmas volt, akkor van annak módszere, hogy hogyan lehet attól megszabadulni. Még az eszközre vonatkozóan is hangoztak el tanácsok. De hogyha olyan zenét, vagy olyan lelki tartalmat fogadunk be, vagy bármit, ami nem a gyomrunkba kerül, attól nem lehet többet szabadulni. Az ott van, az nyomot hagyott. Bármi is. A nyoma kitörölhetetlen, mondhatjuk ezt is. Így, hogy kitörölhetetlen. Én most két olyan bibliai példát szeretnék röviden, nagyon röviden, az órára pillantottam, feleleveníteni, ahol nem drasztikus dologról van szó, hanem látszólag olyan nagyon kis jelentéktelennek tűnő az egyenességtől való eltérés. Az egyik Máté evangéliuma 21. fejezetében, olvasom, egy beszélgetés zajlik itt, egy kérdést tettek fel Jézusnak. Nézzük meg, hogy is zajlik ez a párbeszéd. Tehát Máté evangéliuma 21. fejezetében a 23. verstől olvasom az igét. Egy pillanat, igen. És mikor bement a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván: micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége honnan volt? Mennyből-é, vagy emberektől? Egy kérdés, ugye? Csak egy kérdés. Azt mondja, hogy válaszolok nektek, de én is felteszek egy kérdést, amire ha megfeleltek, én is megfelelek. És nézzük, hogy folytatódik. Azok pedig tanakodtak magukban. Tehát visszavonultak, és akkor egymás közt, ugye, ezt mondjuk, akkor mind tanakodnak, hogy mi az igazság, hogy tényleg honnan is való volt most akkor a János keresztsége, hogy mi az igazság, azon tanakodtak, mert akkor ez helyes lett volna. Azon tanakodtak, amint látjuk, magukban, egymás között, így csoportban, ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartották. Ugye? Mi motiválta itt ezt a tanakodást, az igazságkeresés? Nem. Az önérdek. Hogy tudnánk ebből a helyzetből lehetőleg szerencsésebben kijönni? És aztán találtak egy választ, amit megfelelőnek gondoltak. És aztán végül úgy döntöttek, egy pillanat, olvasom akkor a 25. verstől. Azok tehát tanakodtak magukban, mondván, ha ezt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek nekünk, vagy neki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartották. És felelvén Jézusnak, mondának, nem tudjuk. Ez volt az a válasz, amire a választásuk esett. Nem tudjuk. Mondanékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. És én nagyon szeretem a Bibliában a kis finom árnyalatokat is. Egy-egy szó is mi mindent elmond ebben a történetben is. Most én csak a végére utalnék itt, a sem szó. Ugye? Amikor azt mondta Jézus, én sem mondom meg. Ami arra utalt, nagy, a rá jellemző tapintattal és finomsággal. Nem azt mondta, hogy hazudtok, vagy nem, nem. Azt mondta, hogy csak így finoman, de ebben benne volt. Nem mondtátok meg. Tudjátok, nem mondtátok meg. Hát megbeszéltük, hogy megállapodás szerint akkor mi a következmény. Akkor én sem mondom meg. Ugye? Itt csak ennyi történt, de látjuk, hogy lehet egy nem tudommal is valótlanságot állítani. Jézus nem lehetett megtéveszteni ezzel. Nem lehetett. Milyen érdekes, ugye? Hogy, tehát ez foglalkoztatta őket, hogy mi az előnyös, és hogy mik lesznek a következmények. A következmények. Attól függött, hogy most akkor mit mondunk. Nem azt, hogy mi az igazság, hanem ezt. Egyik válasz sem lett volna jó, hát akkor ők találtak egy közbülső megoldást, ami szerintük megoldás volt, de nem vitte őket közelebb a valódi megoldáshoz, hogy a kérdésükre választ kapjanak. Most egy másik igét szeretnék olvasni Példabeszédek könyve 24. fejezetéből. Példabeszédek 24.12-ben így hangzik az ige. Egy pillanat. 24.12. Ha azt mondanád, ímé nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja, és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Tehát ugye Istent egy nem tudjukkal sem lehet megtéveszteni. Mi se bújjunk ki semmi alól, hogyha valamit tapasztalunk, érzékelünk, ami tőlünk valami segítségnyújtást, vagy bármit igényelne, akkor nem takarózhatunk azzal Isten előtt, hogy hát én nem tudtam, nem vettem észre. Lehetséges, elmentem melletted érzéketlenül. Akkor annak csak az volt az oka, hogy nem figyeltem Istenre, mert ő előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát ő tudja. És ugye Jézus azt mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. Ami ezen felül van, az az ördögtől van. Hogy ez mennyire igaz. És milyen sokszor próbál az ember valami kis kibúvót keresni. Ördögtől van, akiről azt olvassuk, hogy hazug ő és hazugság atya. Minden, ami ebbe a kategóriába tartozik, az tőle ered. Hát láthattuk azt, hogy lehet egy nem tudommal is hazudni, vagy valótlanságot állítani, de tovább lépve lehet egy hallgatással is. Egy olyan helyzetben, amikor ott szólni kéne, szót emelni nyíltan, őszintén, elmondani valamit, elhallgatni az igazságot, ez ugyanaz a kategória. Illetve egyetlen egy esetben az embernek felmentés nyílik a nyílt színvallás alól, egyetlen egy esetben, mikor? Ha ez a másik ember érdekében történik, amit Jézus mondott, hogy sok mondani valom van néktek, de most még el nem hordozhatjátok. Hogyha a másik elhordozó képessége nem tart ott, akkor igen, sőt, akkor ez a javasolt, ajánlott, akkor ne rakjunk rá olyan terhet, amit még nem tud elhordozni. Egy kisgyermeknek sem tár fel az ember mindent az élet bonyolult, szövevényes és terhelő dolgaiból, csak amennyit éppen akkor megérthet az ő kis adott szintjéhez képest. Ezért mondják ugye, hogy a gyermek kérdéseihez jó igazítani a tanításainkat is, mert ha már valamit meg tud fogalmazni kérdésként, akkor arra a szintre eljutott. Arra a választ is be tudja fogadni megfelelő formában. És most nagyon röviden térjünk rá a másik példánkra, és akkor ehhez lapozzuk fel a Galácia beliekhez írt levelet. Galácia beliekhez írt levél második fejezete. Ugye az előző esetünkben a farizeusokról olvastunk, a farizeusokról volt szó, és hát róluk azt mondhatnánk, hogy hát csak egy kis nem tudom, ez még a legkevesebb az ő részükről. Mondtak ennél ők ennél sokkal erősebbeket is. Tőlük ez nem meglepő, tőlük nem várunk többet. De itt most kiről is van szó? Olvassuk az igét, a Galácia beliekhez írt levél második fejezete, 11. versétől, Pál apostol. Jól van itt most szó először, ő nyilatkozza ezeket, ő írja. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek minnyájuk előtt. Itt most meg is állok, mert a további szakasz az adott helyzethez kapcsolódik szorosan. Tehát miről is van szó? Mi itt a kiindulási helyzet? Hát ugye Péterről van szó. Mielőtt megjelentek a zsidóságból való atyafiak, előtte együtt evett a pogányságból való atyafiakkal. Helyes volt ez, vagy nem volt helyes? Helyes volt. Tudta ő azt, hogy melyik a helyes? Ő tudta a leginkább, mert ő kapta azt a látomást, hogy egy sarkainál összefogott lepedő, ami rakva volt mindenféle csúszómászó állatokkal, és elhangzott a felszólítás, hogy kelj fel, Péter, őjed és egyél. És ő azt mondta, hogy semmiképpen nem, uram, mert sohasem ettem tisztátalant. Abban, csak megjegyzem, hogy abban a 3,5 évben sem, amíg Jézussal volt, tehát akkor Jézus sem evett soha tisztátalant, és nem értette, hogy miért. Mert ez 3-szor megismétlődött. És olvassuk az igében, hogy amikor ő ezen gondolkodott, hogy vajon mi lehet ez a látomás, akkor zörgetnek a kapun, és megérkezik az a 3 küldött, Kornéliusnak, a római századosnak a küldöttei megérkeznek, akik Pétert hívták, mert egy igaz, istenfélő emberről volt szó, aki az ő be nem tette volna a lábát, mert ő csak a felszínt látta, hogy római katona ember. Hát megjegyzem, csak úgy zárójelben, hogy nem tudom, hogy mi mindent feltételeznénk, és mennyire kötöznek meg az előítéletek bennünket is akár, bizonyos foglalkozások miatt például. Pusztán csak azért, mert valakinek ilyen és ilyen a foglalkozása, vagy származása, vagy bármi. És Péter maga mondta azt, mikor aztán elment velük, megértette. Mert Isten vezette 2 szálon össze az eseményeket. És mikor elment, akkor azt mondta, hogy ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelihez menni, vagy vele együtt enni. De nekem Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak tisztátalan embernek. Isten előtt nincs személyválogatás, minden nemzetből kedves előtte, aki őt szereti és igazságot cselekszik. Tehát ez ő személyesen. Tehát azt gondolom, hogy a tetteink súlyossága azon is múlik, hogy milyen háttéren történik valami. Ilyen előzmények hátterén történt ez, ami történt. És ugye még azt is hozzá kell tennünk, hogyha azon gondolkodunk, hogy hát ki is volt igazán ő a 12 tanítvány egyike, a legbelső tanítványi kör tagja, és mit tett? Hát a Biblia által az egyik legsúlyosabb bűnt követte el. Melyik bűnnel kapcsolatban hangzanak el a Bibliában a jaj mondások? A képmutatás. Ha most fellapoznánk, nem tesztük meg, de Máté evangélium 6. fejezetében, ott olvasjuk egymás után a versekben, jaj néktek, képmutatók, jaj néktek. És ugye ez történt itt. Így olvassuk a megfogalmazást, hogy nem egyenesen jártak az evangélium igazságához képest. Ebben is van egy tanulság a számunkra, illetve egy fontos tanítás, hogy Isten minden ember megnyilvánulásait ez alapján teszi a mérlegre, az evangélium igazságához képest, a befogadott és megértett igazsághoz képest, azzal összevetve, hol tart az ember, mindenki. Ezért mondja, hogy lesznek sok utolsókból elsők, és elsőkből utolsók, mert mi a felszínt látjuk. Csak a felszínt, nem látunk mögé, nem ismerjük egymás örökletes adottságait, terheit, gyermekkorát, mikor az ember a legérzékenyebb az első pár évében az őt érő benyomásokra, hogy mennyi jó, mennyi rossz érte, mifelé billentették a benyomások, aztán később a kamasz, serdülőkor, milyen hatások érték, megint csak, amikor az ember annyira formálható, és rá eszmél a világra. Ezek mind-mind egyénenként különbözőek, és fogalmunk sincs róla, hogy ki milyen puttony cipel a hátán, és mihez képest tudja a szíveket és veséket fürkésző Isten helyesen megítélni. Milyen másként lát bennünket, mint mi egymást. Ugye most ezeket vettük sorra, hogy ki is volt, aki ezt elkövette, milyen bűnt, minek a hátterén, és mikor. Ez még a 3. súlyosbító körülmény, hogy mikor. Tanítvánság a legelején? Nem. Közepe táján? A kereszthalál, Jézus feltámadása és a Szentlélek kiáradása után. Döbbenetes? Azt mondhatnánk, hogy hát úgy elvárnánk, vagy elvártuk volna, hogy hát akkor már azért ne lehessen bűnt elkövetni a Szentlélek kiáradása után. De ilyen nincs. Még itt a Földön élünk, sosem jutunk olyan állapotba, olyan erkölcsi magaslatra, hogy el ne bukhatnánk egy óvatlan pillanatban. Ezért mondja az ige a legvégső időszakban élő hívőkről, hogy boldog, aki őrzi a fehér ruháját, hogy ki ne láttassék a mezítelensége rútsága. Mert a mezítelenség rútsága, ami gyarló emberi természetünk, az adott az újjáteremtésig. És ezért mondja az ige, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, meglássa, hogy el ne essék. Mert nincs olyan magaslat, ahonnan ne lehetne lebillenni. És mit tesz Pál apostol? Mit tesz Pál apostol? Ezt olvassuk itt, hogy mondtam neki mindnyájuk előtt. Ez egy kicsit olyan meglepő talán. Nem lehetett túlságosan kellemes helyzet Péter számára. És elgondolkozhatunk, hogy hát nem lett volna más megoldás. Hát félrehívja, mint apostol, apostoltársat. Négy szem közt, négy fül közt megbeszélik a dolgokat. Miért akkor nem fogadta volna el Péter apostol esetleg? Hát majd látjuk a magatartását. Nem lett volna ez a következmény. Mert milyen volt a magatartása Péternek? Ha már elmondtuk róla a negatívumot, akkor mondjuk el a pozitívumot is. Hogy nem olvasunk egyetlen egy mentegetőző szót sem Péter részéről. Egyetlen egy védekezés sem, hárítást, vádat vagy kibúvót, semmit. És soha többet nem ismétlődött meg. Hogy volt hajlama rá, az abból is kiderül, hogy amikor a Jézus vallatása során, ugye ő kívül állt, távolról követte, ebben benne van a kettősség egy kicsit, nem közelről, mint János, de nem maradt el teljesen. És amikor elhangzott, hogy te is közülük való vagy, emlékszünk rá, hogy az az akkori tagadása is valahol ebből fakadt. Nem merte felvállalni bizonyos helyzetekben az igazságot, ami az igaz volt. De innentől kezdve soha többet nem ismétlődött meg az életében, soha többet. És ez a két ismertetőjele az igazi bűnbánatnak. Az egyik, hogy egyetlen mentegetőző szót nem hallottunk, nem olvasunk az igében Pétertől. Se hárítást, mint az első emberpár esetén, hogy a kígyó, az asszony. Nem, sem hárítás, sem vádat, se kibúvót, mentegetőzés, semmit. Ez az egyik hitelesítő bizonyíték az igazi bűnbánatnak. A második pedig, ugye, eredjel és többet ne vétkezzél, hogy nem ismétlődött meg többet Péter esetében. Soha többet. És hogy miért is volt szükséges arra, hogy Pál nyilvánosan fedje meg őt? Mert hát mondom, megtehette volna így is. Ez nem véletlen volt. Miért volt erre szükség? Mert a bűne is nyilvános volt. Sőt, azt olvassuk, hogy tettetése által mások is elcsábítattak. De mások védelme érdekében is. És az ő érdekében is. Ez a minta, ennek ez az elrendezése. És ezzel azt is kifejezte Pál apostol, hogy ez elfogadhatatlan magatartás. Itt mindenki előtt, ha apostolról van szó, akkor apostolról. Akkor is le kell rántani erről a magatartásról a leplet. Legyen tisztulás, fakadjon ki, aminek ki kell fakadni, távozzon a rossz, és legyen egy új kezdet, egy tiszta lappal indulás. Azt gondolom, hogy egy más esetben házasságtörés, lopás, az ember az könnyebben szembesül a tettével. Mert szégyen, mindenki látja. De ha valakire éppen az jellemző, mint itt, amit láthattunk Péter apostolnál, hogy hát te kicsit úgy lavírozott, addig így viselkedtünk, most meg emígy. Ez azért veszélyes, mert a saját lelkét is veszélyezteti, ha nem szembesül azzal, hogy ez az igazság útjáról való letérés volt. És apostolként mindenki előtt szembesítette, nagy szeretettel, mentő szándékkal Pál apostol őt. És most befejezésként egy-két igét szeretnék már tényleg csak olvasni, illetve még egy két mondat Ellen White-tól a 6. bizonyságtételi kötetből. Péter elbukott az egyenesség terén. Pál kénytelen volt szembeszállni Péter bomlasztó hatásával. mások tanulságára jegyezték fel ezeket, hogy komoly figyelmeztetés legyen. És akkor néhány rövid igét szeretnék még tényleg csak zárásként, amikor erősen megjelentek bennem. Az egyik kedves igém, majd elmondom, hogy miért is, a 125. Zsoltárból a két utolsó vers olyan világosan különbséget tesz. Itt az ige: tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívük szerint igazakkal. A görbe utakra tévedezőket pedig ragadtassa el az Úr együtt a gonosztevőkkel. Békesség legyen Izraelen. Miről is van szó? Ugye először is az is nagyon finoman, árnyaltan meg van fogalmazva, hogy a jók, igen, a jók sem bűntelenek. Ki mondhatja ezt el magáról? Még amikor a legjobbat akarjuk is, sokszor nem úgy sikerül. Pláne amikor még a szándék sem egészen makulátlan. De azt mondja, hogy Isten mit vizsgál? A szívet. A szívük szerint igazak. Akik legalább szándékaikban tiszták, igazak. És milyen érdekes, ugye van a másik kategória, mi két kategória, vagy abba gondolkodnánk, hogy van a szívük szerint az igazak, vannak a gonosztevők, és hát van a kettő között a görbe utakra tévedező, aki mondjuk egyszer errébb, egyszer arrébb van, közelebb. De az ige itt azt mondja, hogy nem, nincs három kategória, csak kettő. Mert a görbe utakra tévedezést azt egy csoportba sorolja a gonosztevőkkel, amit mi nem gondolnánk, de azt mondja, egy csoport. És ebben ez a veszélyes, és ez az ijesztő tulajdonképpen. Még egy másik igét idéznék csak itt szóban, a Példabeszédek könyve 4. fejezetében, olyan nagyon jól ismert annak az igének az első fele, 4. fejezet 23. verse, éppen ezért mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki, ugye a minden szó ferdével van szedve, kihagyhatjuk, mert abból indul ki az élet. Ott indul az élet, vagy a halál, és onnan indul ki. De vannak ennek további versei, ennek a szakasznak. Vesd el tőled a száj hamisságát, az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényét, és minden utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Szóval amilyen embert itt leír, hogy vesd el a szájhamisságát, ajkak álnokságát, szemeid egyenest előre nézzenek, szemöldökeid magad elé irányuljanak, úgy látjuk magunk előtt azt az embert, akinek a beállítottsága, az irányultsága ilyen, hogy egyenes, becsületes irányt szeretnék követni. Még így is megbotlolt az ember, de a szándék megvan. Hadd kérdezzem meg, hogy elég-e a szándék, az emberi szándék? Ugye, hogy nem? Az utolsó igénket hadd olvassam a 143. Zsoltárból. Éppen ezért mondja a zsoltáros, hogy kérjük Istentől. Így olvasom a 143. Zsoltár 10. versétől az igét. Taníts meg engem, a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. Ugye? Mert Istenről azt olvassuk azt a jellemzést, hogy hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. A maga képére teremtette az embert. Erre szeretne visszaformálni, alakítani bennünket, hogy az ige is mondja, hogy mert az Úr igaz, igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez legyen a legfőbb célunk itt a földi életben, mint életcél. Minden másodlagos, huszadlagos mellette az igaz emberré válás. Ez a mi életcélunk, ez van elénk tűzve, és azt kívánom, hogy ez meg is valósulhasson, és egykor megláthassuk a mi igaz Istenünk orcáját is. Amen.